nem volt senkinek, nem kell bemutatnunk, és mint az imént mondtam, egy 45 perces előadás keretében folytatjuk a Drupal-nyolc ismertetését, és azon belül is a konfigurációs rendszer ismertetési fórumóban részletesebben bemutatni. Köszönjük a fórumot előre is!
Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Én Hojcsi Gábor vagyok, és ma a Drupal-nyolc konfigurációs kezelő rendszeréről fogok beszélni. Igazság szerint az én fő részvételem a Drupal-nyolcban a több nyelvűsítést illeti, viszont rendkívül sokat találkoztam a konfigurációs rendszerrel, és ahogy említette Gyula is az előbbi előadásban, a konfigurációt fordító modult most próbáljuk beküzdeni a Drupal-nyolcba ezen a hétvégén. Úgyhogy nagyon sok kapcsolódási pontom van ehhez a rendszerhez, és igazából ez az egyik leginkább várt újítás a Drupal-nyolcban, legalábbis az alapján, amit én visszahallottam sokakról. Tehát rengeteg újdonság van, de ez szerintem egy óriási újítás. Én egyébként az Aquia-nál dolgozom, az Office of the CTO-ban, Dries a főnököm, és Drupal-nyolcon dolgozunk, én a Spark Project-en dolgoztam munkaidőben, a több nyelvűsítésen pedig szabad időben. Ami amellett van, ez már nem sok. Ami a konfigurációt illeti, ugye itt abból indultunk ki, hogy milyen problémákkal szembesültek az emberek, amikor a konfigurációt kell kezelni. És ehhez először is azt kell definiálni, hogy egyáltalán mi a konfiguráció, mert egyáltalán nem mindegy. Ezt nem lehet jól definiálni. Viszont mégiscsak el kell dönteni, hogy mi az, ami konfiguráció, meg mi az, ami tartalom. Úgyhogy nagyjából a Drupalban ez így oszlik ketté, hogy a tartalom az olyasmi, amit megjelenít a weboldal, és ezek gyakran dinamikusan jönnek létre az oldal léte során, idővel, gyarapodnak, stb. Tehát a felhasználók regisztrálják magukat, a tartalmak létrejönnek, a taxonomia kifejezések megszületnek, a free tagging szótárakban és egyébekben. De ez egy ilyen terepélyesedő dolog, ami példányokból áll. A konfiguráció az viszont általában arról szól, hogy mi hogy állítjuk be a weboldalt, és azt egyszer beállítjuk, és utána mondjuk így kampányszerűen frissítjük, hogy ha új tartalomtípusokat akarunk felvenni, vagy új nézeteket, vagy ilyesmi. Tehát itt a konfigurációban olyanokat sorolni, itt a view-k, a mezők, tartalomtípusok, blokkok, ilyesmi. Tehát igazából ez a két dolog különbözőképpen viselkedik, a tartalom az általában magától létrejön az oldalon és folyamatosan alakul. A konfiguráció viszont általában nem jön létre magától, hanem azt tudatosan fejlesztjük és megváltoztatjuk. Tehát igazából mind a kettő valahogy változni fog. Tehát van egy régi tartalmunk, ami új tartalmak lesznek, hogy szerkeszték, új elemek jönnek bele, és van egy régi konfiguráció, és abból új konfiguráció lesz, és abból is új elemek jönnek. Most a probléma abból fakad, hogy általában ez a konfiguráció ez eléggé összetett. Tehát, hogyha fel akarunk venni új tartalomtípust, akkor ahhoz fel kell vennünk új mezőket, akkor ahhoz fel kell vennünk új display beállításokat, ahhoz fel kell vennünk új form lap beállításokat, akkor nyilván nem véletlenül vettük fel az új tartalomtípust. Akkor szeretnék hozzá view-kat létrehozni, akkor abból lesznek szép listáink, ezt szeretnék oldalakba rendezni, akkor paneleket is létre akarunk hozni, és így tovább is így tovább. Tehát amikor a konfigurációt változtatjuk, akkor általában rengeteg mindent csinálunk egyben, és nem szeretnék, hogyha felhasználunk ilyen félkész dolgokat látnának abból, amivel mi dolgozunk. Egyrészt azért, mert nem néz ki jól, másrészt meg azért, mert általában szeretjük egyben megváltoztatni a dolgokat, harmadrészt meg azért, mert lehet, hogy nem is működne úgy félkészen, ahogy éppen a kettő között van. Úgyhogy a tartalom az úgy magától keletkezik, megváltozik, viszont a konfigurációt azt mi egy ilyen védett környezetben szeretnénk megváltoztatni. Úgyhogy azért az az ideális munkafolyamat ebben a szempontból, hogy a konfigurációt elveszünk a weboldaltól, és egy másik másolatban dolgozunk, amit a dolgozók érte, és amikor úgy megelégettünk vele, akkor visszarakjuk a weboldalba, és akkor az valahogy mágikusan a weboldalon életre kell, és az új konfigurációval működik tovább. Tehát a probléma az abból van, hogy valahogy ki kell emelnünk a Drupal rendszerből az összes konfigurációt, amit dolgozni szeretnénk, és azt meg kell változtatni, és vissza kell juttatni. Na most ez egy eléggé régi probléma, nem új keletű, és igazából a nehézség ennek a megoldásának abból fakad, hogy minden ilyen konfiguráció, amit a Drupal használ, az adatbázisban tárolódik, és sokszor ez összefésülik a tartalommal. Tehát az, hogyha létrehozok egy új tartalomtípust, akkor létrejönnek egy típusú tartalmak, és így tovább, és ezt elég nehéz így elkülöníteni. Ráadásul az emberek, tehát a webhely kezelői az éves webhelyen is időnként végrehajtanak változtatásokat, és aztán nagyon nehéz ezt a két változtatást összefésülni később. Tehát az elmélet az, hogy a konfigurációt valahogy el kellene különíteni a tartalomtól, és kell egy ilyen külön rendszer. Azt mondhatjuk, hogy ez most akkor csak a konfiguráció, és ennek támogatnia kellene ezt a munkafolyamatot, amit láttunk, hogy lemásoljuk, akkor azon változtatunk, és akkor valahogy visszatoljuk az oldalra a változtatásainkat, anélkül, hogy ez a tartalommal bármilyen interakcióba kerülne, legalábbis káros interakcióba számunkra. És akkor erre született ez a fantasztikus megoldás, a Features modul, hogy hogyan is csináljuk ezt meg. Ugye a Features modul az arra a felismerésre épül, hogy tulajdonképpen ezek a konfigurációk, ezek programok, mert hogy ezzel a webhely viselkedését befolyásoljuk, hogy milyen tartalomtípus van, azzal programozzuk az űrlapokat, aztán hogy hogyan jelenik meg, azzal programozzuk az oldal megjelenéseket, stb. Úgyhogy tulajdonképpen arra a felismerésre épül ez, hogy akkor lehessen exportálni ezt a konfigurációt PHP kódba, ami egyébként nem egy futtatható kód, hanem csak leírja azt, hogy mondja ezt ki ez a konfiguráció. Viszont ezzel az a probléma, hogy továbbra is megvan ez az összefésülési kérdés, hogyha az éles webhelyen változik ez a konfiguráció, és közben mi ezt megváltoztatjuk, akkor ezt hogy fogjuk összefésülni. És ez ráadásul azzal a... Tehát erre az egyik megoldás az, hogy lelokkoljuk, lezárjuk a változtatásokat az éles szerveren, erre született ez a Stronger, egy fantasztikus modul. A másik problémánk ezzel pedig az, hogy rengeteg API-val kell integrálni ezt a dolgot. Tehát a konfiguráció, most azt mondtam, hogy view, vagy nézet, vagy view-k, vagy tartalomtípusok, vagy fieldek, vagy formmódok, vagy display módok, vagy menük, vagy szótárak, stb. Rengeteg konfiguráció van, és mindegyiket teljesen másképp tárolhatjuk el. Mondjuk egy view-t, azt ezekkel az exportálható szintúzos megoldásokkal kezelt a Drupal 7, egy webhely weboldal nevét, mondjuk a változó rendszer elkezelte, akkor a blokkok egy saját táblában voltak, a tartalomtípusok egy saját táblában voltak, teljesen más kód kezelte őket, teljesen más validáció, űrlapok, stb. És ezért a Features modulnak kellett azzal küzdenie, hogy ezekkel integrálja magát, és hogy minden esetben megpróbálja kitalálni, hogy mi van akkor, hogyha az ott megváltozott, vagy csak részben változott, meg akkor melyik ütít felül a másikat, és így tovább. Úgyhogy ez nem egy ideális megoldás erre a dologra. Hát igazából a mi szempontunkban az lenne az ideális, hogyha visszatérnénk ahhoz, hogy mit is szerettünk volna, vagy el szerettünk volna választani a konfigurációt a tartalomtól, és egy olyan saját rendszert akartunk a konfigurációnak, ami tényleg támogatta azokat az igényeket, amire nekünk szükségünk. Ráadásul az, hogy ez PHP kódban van és kvázi futtatható, ez igazából egy ilyen káros melléktermék, ez azért volt, mert azt volt könnyű feldolgozni a C++-ban, de igazából ez nem szükségszerű. Sőt, hát igazából káros is, például, hogyha az ügyfélnek próbálod ezt a import funkciót beadni a Views-ban, akkor ott valamit elír, vagy rosszul másolja be, akkor elhallhat a weboldal, de bármi probléma történik, hát ez nem tudjuk. Úgyhogy ezért a Drupal 8 azt abból az alapfeltevésből indul, hogy jó, válasszuk szét ezt a két rendszert, és legyen egy külön rendszer a konfigurációnak. Tehát innentől kezdve a konfiguráció az egy teljesen különálló rendszer, ami nem ugyanott tárolódik, mint a tartalom, és ez lemásolható, változtatható, és utána visszaemelhető. És ráadásul van egy egységes konfigurációs rendszer, ami mindenféle konfigurációt ugyanúgy kezel. Ez abszolút alapvető fontosságú, hogy teljesen mindegy, hogy te a weboldal nevét kezeled, vagy egy view-t, vagy egy mezőt, vagy egy tartalomtípust, vagy egy menüt, vagy egy szótárat, vagy a blokk elhelyezését az oldalon, teljesen mindegy, ez mind a konfigurációs rendszerben van, és ugyanez a szisztéma tárolja, ugyanez a szisztéma kezeli, ugyanazon a kódon megy át, stb. Ez nem csak azért jó, mert a webhely fejlesztőjének ez nem kellemes lesz, hogy akkor mindent így ki tud emelni, és meg tud változtatni. Ez a programozóknak is egy áldás, mert nem kell annyiféle apit megtanulni mindenféle különböző dologhoz. És akkor ez egy külön rendszer, ráadásul nem is az adatbázisban termelődik, vagy hát ez így a teljesen igaz. De hogyha először rátekintünk erre a dologra, akkor azt fogjuk megállapítani, hogy tulajdonképpen ez nem az adatbázisban tárolódik, hanem ez fájlokban tárolódik, mégpedig YAML fájlokban tárolódik, és ilyen fájlokkal van tulajdonképpen tele a dokumentum, az, hogy System Site YAML, Menu Settings YAML, Node Type Article YAML, stb. Ezeknek általában az elnevezése úgy néz ki, hogy az első része a névnek az a modulnak a neve, és utána valami, amit a modul tudja, hogy milyen struktúrájú. És ezeket a fájlneveket egyébként konfigurációs kulcsnak hívják, ezek egyediek a konfigurációs rendszerben, tehát minden egyes ilyen fájlnév tulajdonképpen egy adott részét tárolja a konfigurációnak, és az, ezeknek a fájloknak az összessége az egész webhely konfigurációja. Most ha most letöltitek a Drupal 8-at, akkor szerintem egy 90% a konfigurációnak át van erre a rendszerre állítva, ha nem több. Nagyon elvétve van egy-két olyan dolog, ami még nincs. Úgyhogy gyakorlatilag mindent ezzel fogtok kezelni. Na most ez hogyan található meg, vagy hol találhatóak meg ezek a dolgok? A modulokban, a profilokban, sminkekben, amit én nem tettem fel, stb. Ilyen config.bar könyvtár található, amiben azok a konfigurációs fájlok találhatóak, amikkel a modul alapvetően érkezik. Tehát mondjuk a Node modulban megtalálható a Node-hoz tartozó alapkonfigurációs fájlok, mondjuk a standard profilban megtalálható az article és a page tartalom típus. Mert a standard profil, amikor telepítitek, akkor létrehozza az article és a page tartalom típus. És így tovább. Tehát a modulokban, profilokban, sminkekben, stb. Ezek az alapkonfigurációk megtalálhatók, mint fájlok. És amit meg létre fogunk hozni, ahogy haladunk a weboldalon, rengeteg saját konfigurációt. És ezek végső során egy éves webhelyen, egy teljesen más mappában kötnek ki. Mégpedig a site, akármilyen site név is, files, konfigurálkozás, mindenféle clicks, drops alatt található maga az éles konfiguráció. Most ez ugye azért van, mert eléggé veszélyes lenne, hogyha az eredeti modulok kódját vagy a fájlokat írogatnál Drupal felül, az nem lenne kellemes. Úgyhogy azok a konfigurációk, amik a telephelyeden élesek, azok egy másik könyvtárban találhatóak, úgyhogy ha telepítesz egy modult, akkor ezt így átmásolja a Drupal, és ott élesíti. Illetve bármikor létrehozta a konfigurációt, akkor ez is oda kerül. Mondjuk én megnéztem egy nem túl nagy Drupal webhelyet, amit használok Drupal 8-on, ilyen fájlok voltak benne, sok. Most nem az a lényeg, hogy pontosan milyen fájloknak a neve, hanem az, hogy rengeteg ilyen fájl van. Valaki kérdezhetné azt, hogy mi lesz, ha itt annyi fájl lesz, hogy már nem bírja a fájlrendszer. A fájl tárolási megoldás ebben a rendszerben kicserélhető. Hát, hogyha valaki szeretné és kárhozhatóban használni ezeket a fájlokat, vagy akár más rendszert, akkor ez természetesen megoldható. Ez egy külön kódban kapott helyet, hogy ezek a fájlok hogy vannak tárolva. Viszont az alapértelmezés az, hogy egy könyvtárba ide van dobva az összes konfiguráció. Na most hogy néz ki egy ilyen fájl maga? Elég egyszerű. Ez a System Site YAML file teljes egészében ugyanúgy van. Semmi más nincs ebben a fájlban. Ez egy nagyon egyszerű struktúra, ez a YAML nevű file formátum tulajdonképpen, amit használunk, és ebben kulcsok vannak értékekkel, és aztán tetszőlegesen egymás bágyazható ilyen fa struktúrát kapunk. Tehát mondjuk a name, a mail, meg a slogan, azok karaktersorozatok, a page az egy ilyen többelemű tömb, amiknek kulcsai vannak szintén, és akkor a többi értéket is láthatják. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű file formátum, és akár kézzel is lehetne szerkeszteni, de ez ugyanúgy core-hackerésnek számít, mint hogyha belenyomjuk a kódba, mert ugye ez a konfiguráció, ami a webhely viselkedését határozza meg, tehát mintha a kódot szerkeszteni. Meg fogjuk látni, hogy tulajdonképpen hogyan lehet hatni mégis erre a konfigurációra. Tehát ez egy nagyon egyszerű fájlformátum, nagyon könnyű kézzel írni, nagyon könnyű megérteni, hogy mi van benne. Persze, ha megnyitok egy views YAML fájlt, az mondjuk ennél nagyságrendekkel nagyobb lesz, mert az összes plugin-nek mindennek az információját tartalmazza, és hát ilyen kilométeres lenne, hogyha most így eljelzik. Ami érdekes, legalábbis nekem nagyon érdekes az, hogy ez a konfigurációs rendszer abból támogatja a nyelvek kezelését, Úgyhogy minden konfigurációs fájlban, vagy legtöbben található egy kód nevű kulcs, ami egy rendszer által használt kulcs arra, hogy megmondja, hogy a beállítások ebben a fájlban milyen nyelvűek. A kis szemfüles az megállapította, hogy ez helytelenül van ebben a példában, mert hogy ezek magyar nyelvű szövegek, és ezért a lengkódnak is magyarnak kellene lennie. Ez abból következik, hogy én azt másoltam ki ezt a példát, ugyanis amikor telepítitek a drupát, hogyha magyarul telepítitek, akkor ugye a magyar felület, a magyar telepítő a felületén meg fogja kérdezni, hogy milyen a webhelynek a neve, és aztán elmenti ezt a fájlt, és ráadásul magyarul fogja elmenteni, mert tudja, hogy egy magyar felületen a magyar telepítőben kérdezte meg, hogy milyennek a magyar webhelynek a neve, úgyhogy ezt magyarul fogja elmenteni. Tehát ennek a konfigurációs rendszernek ez is egy csodálatos előnye szerintem, hogy minden fájlnak tudja a nyelvét egyenként, úgyhogy azt is tudja, hogy te egy vívőt eredetileg németül használ-e létre franciául vagy magyarul, és utána franciában lefordíthatom németre, vagy magyarul, angolra, vagy ilyen. Tehát ez semmiféle problémát nem okoz ennek a rendszernek, mert tudja, hogy milyen nyelven vannak eredetileg a dolgok. No, most akkor programozzunk egy kicsit. De aki még nem nagyon programozott, annak sem az túlságosan ijesztő, ugyanis nagyon egyszerű ennek a programozói felülete. A konfigurációs rendszer az igazából több rétegből áll a dupányolatban. És ez egy tudatos cél volt, hogy minden réteg önmagában lehetőség szerint egyszerű legyen, és aztán, ahogy egyre jobban értitek meg a rétegeket, úgy egyre bonyolultabb lesz összességében az egész, de ez a legalsó réteg, amivel nagyon egyszerűen lehet ezeket a konfigurációs fájlokat kezelni. Van egy Drupal config nevű metódus, és annak van egy getszert meg szép metódusai. És ezt ilyen egyszerűen lehet használni, tehát azt mondhatod, hogy szeretnéd elkérni a name nevű kulcsot a system side-ból, tehát a confignak megadod ezt a konfigurációs kulcsot, amit mondtam, hogy a fájl neve, és abból a name-re vagy kíváncsi, akkor visszakapod azt a stringet, hogy csodás vele. Ugyanígy, hogyha a page kulcsot szeretnéd elkérni ugyanebből a fájlból, akkor egy tömböt fogsz visszakapni, aminek három eleme van, egy asszociatív töm, van egy 403, egy 404-es, egy front nevű kulcsa, és az értékek ott találhatóak. Ez egy teljesen hagyományos PHP töm lesz, semmi speciális nem lesz benne. Aztán lehet cifrázni, hogy ha te csak a frontot szeretnéd a page-ből, akkor lehet kombinálni ott a getben ilyen pontokkal a kulcsokat, és akkor bármilyen mélyre be lehet menni a fájlba, és el lehet kérni bármilyen információt. Tehát szörnyen egyszerű ez a programozói felület. Egyszerűen csak lehetővé teszi, hogy ebből a fájlba bármit lekérje, és akkor ezt visszakapod, mint egy mezei PHP adat struktúra, igazából semmi speciális nincs benne. Ha neked az egészre van szükséged, akkor azt mondod, hogy get, és megkapod az egészet. És az is egy töm, ami egymás változott tömbökből áll. Akkor nem lesz olyan óriási nagy meglepetés, hogyha szeretnéd beállítani a név site nevét valami új értékre, akkor ez ugyanígy működik, csak a set metódust kell használni, és azt mondja, hogy a névnek legyen az az értéke, hogy új név, és aztán meghívod el a save metódust, és akkor tényleg elmentünk a fájlba. Tehát ilyenkor az a webhely név, ami a te webhelyedben használatos, az innentől kezdve ez egy név lesz. És aztán ezt lehet kombinálni, meg bonyolítani mindenféle egyéb extra finomsággal. Mondjuk te szeretnél a page tömböt teljesen felülírni ezekkel az értékekkel, meg egyébként a webhely nevét is. Akkor így össze lehet láncolni, hogy most a system site-nak szeretnél a name értéket átállítani az új névre, a page-et pedig szeretnéd átállítani arra a tömbre, és aztán elmenteni, és akkor a fájl úgy fog módosulni, hogy a névnek is új értéke lesz, meg a page-nek is új értéke lesz. Tehát igazából a get-set meg a save kombinálásával kívánul el lehet játszadozni ezzel a fájlal. Na most ez lenne az a konfigurációs programozói felület, ez nagyon egyszerű. És ezzel a felülettel lehet kezelni akár egy view-t, akár egy tartalomtípust, akár egy mezőt, bármi más. De hát ez elég bonyolult lenne mondjuk egy view-t kezelni az összes plugin-jával, meg minden egyéb csodával, ugye azt gondoljuk, hogy ez azért egy túl egyszerű programozói felület arra a célra. Tehát lehet, hogy ezt így könnyű használni, de ha egy nagyobb bonyolult rendszerhez kell használni, akkor nem annyira vidám az élet. Úgyhogy a következő szintje a konfigurációs rendszernél az az, hogy vannak ezek a globális konfigurációk, mondjuk a webhelynek a neve, meg a szlogen, vagy mondjuk a felhasználóknak küldött e-mail szövegek, ami globálisak az egész webhelyre érvényesek, és akkor vannak entitások a konfigurációknál is. Tehát aki Drupal 7-ben használt mezőket, az tudja, hogy a Drupal 7-ben az entitások, azok a tartalom, a különböző tartalom elemekhez kötődnek. Tehát a Drupal 7 entitás mondjuk egy tartalom, egy node, egy taxonomi, vagy egy comment, vagy egy user. Most a Drupal 8-ban szinte minden entitás. Például a menü, egy szótár, egy view, vagy egy blog, vagy bármi más, az egy entitás lesz. Csak nem minden entitás tartalom a Drupal 8-ban. Vannak olyan entitások, amik tartalmak, és vannak olyan entitások, amik konfiguráció. A megkülönböztetés az, mielőtt történik, hogy az előadás elején hallottuk, hogy a tartalom entitások az olyan dolgok, amik úgy maguktól létrejönnek, és a felhasználók hozzák létre, és amúgy mezőkre lehetőek hozzájuk. Például node, például taxonomi kifejezés. És a konfigurációs entitások pedig általában olyan dolgok, sőt kifejezetten olyan dolgok, amiket az adminisztrátorok szerkesztenek, és általában a webhely építéséhez szükségesek, például a menük, szótárak, névű blokkok, stb. Ezeket nem lehet fieldet rendelni egyáltalán, tehát ez nem lehetséges. Na most az entitásokhoz egy sokkal gazdagabb programozói felület tartozik egyébként, amiben nagyon mélyen nem fog belemenni, mert akkor megijednétek, bár egyre nem ijesztő, de első az lenne. Úgyhogy csak egyszerűen megnézzük, hogy egyáltalán hogyan ismerhetjük fel ezeket az entitásokat, és mi a legmagasabb szintje ennek a programozói felületnek. Az entitásokat általában úgy ismeritek fel, hogy változó érték a nevük utolsó része. Tehát mondjuk a NodeType Article és a ViewsViewArchive, azok konfigurációs entitások. És ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, vagy hát arról is fel lehet őket ismerni, hogy ezekből több példány is lehet. A több view is lehet, több tartalmatípusú is lehet, stb. És ilyenkor ez az utolsó része a filenévnek, az a machine name, az a gép által, a program által értelmezett neve ennek a tartalmatípusnak, view-nak, kontakt kategóriának, menünek, stb. Stb. Hát ezekből, ilyen típusú felnevekből egy csomó megjelenik a rendszerben. De most ez sem ijesztő egyáltalán belülről, nagyon ismerős lesz az előző alapján. Ez mondjuk a feedback nevű kontakt kategória, ami alapból angol nyelvű, alapból az a névvel, hogy website feedback, és igazából ami felismerhető specialitás a konfigurációs entitásoknak, az a UUID, az a Unique Identifier, Universal Unique Identifier, ami elvileg, és remélhetőleg gyakorlatilag is, egyedileg azonosítja ezt a konfigurációs entitást. Ez azért érdekes, hogy később, amikor összefésüljük a konfigurációs változtatásokat, akkor a Drupal tudja, hogy ez most egy új dolog, vagy ez most valami régi dolognak az új változata. Ezt ez alapján fogja eldönteni. És a másik, amit felismertek, az, hogy van egy ID nevű azonosítója, ami megint csak a machine name, az a gép által értett nevelnek a konfigurációs entitásnak. Ez ugyanaz egyébként, mint a file-nek az utolsó része, itt is szerepel. És egyébként ez is ugyanúgy támogatja a nyelveket, természetesen, mint bármilyen más konfiguráció. Hát igazából a konfigurációs entitás az file szinten nem nagyon tér el bármilyen más konfigurációtól. Az API szinten viszont jelentős eltérések vannak, ugyanis itt a rendes entitás API-t lehet használni, illetve kell. Hát amikor be akarunk tölteni egy konfigurációs entitást, egy view-t, vagy egy tartalomtípust, vagy egy menüt, vagy egy contact kategóriát, vagy bármit, akkor az entity load és az entity load függvényt fogjuk használni. És hogyha el szeretném menteni változtatásokat ebben az entitásban, akkor meg az entity save-et. Ezek az entitások egyébként rendes osztályokkal vannak reprezentálva, amiknek vannak tulajdonságai, és akkor ezek a dolgok, mint az azonosító, a label, a recipient, reply, wait, record, stb. Ezek abban az osztályban tulajdonságok. És egy rendesen kifejlett konfigurációs entitynek majd lesznek metodusai is, amiket lehet hívni, és akkor lehet önbonyolult dolgokat csinálni, mint hogy adjunk hozzá ehhez a view-hoz egy új nézetet, új display-t adjunk hozzá, ez a display-hez, stb. Stb. Tehát ez nyilván egy bonyolultabb szint, itt bonyolultabb apikra van szükség, és ez onnantól kezdve már valamennyire attól függ, hogy éppen melyik entitással dolgozunk, de a legfelsőbb szinten az entity rule és az entity save-vel kell dolgozni. Na most ennyit a programozói felületről, és bár egy olyan előtte ezeket a szlájdokat, aki nem volt itt az ő előadásán, annak óriási megmutatás lesz, aki itt volt az ő előadásán, annak pedig még egyszer megvilágítom azt, hogy a háttere hogyan működik ennek a Magicnek, hogy kiexportál a konfigurációt, aztán beimportál, és akkor minden megváltozik. Tehát most már azt tudjuk, hogy tulajdonképpen Drupalra az van a konfiguráció, az ilyen YAML fájlokban tárolható, vagy tárolódik, és azokat tudjuk kezelni. És azt is tudjuk, hogy megjelenésre nagyon tényleg a Drupal 8, a Drupal 7-től. Mondjuk alapból így néz ki ez a Drupal 8-as webhelyem, és szeretném betölteni, vagy átírni a webhelynek a nevét. Én esetemben nem szlogent fogok hozzá, de így Drupal, hanem átírom a webhely nevét. Drupal 8-ra arra, hogy Drupal 8 konfiguráció. Most ezt én átírom és elmondtam, akkor értelemszerűen ez meg fog jelenni a felületen. De nem csak az történik, hogy megjelenik a felületen, hanem a háttérben az történik, hogy ezt két helyre kiírja a Drupal. Egyrészt az adatbázisban, másrészt egy könyvtár rajta, hogy hívnak aktív konfigurációs könyvtár. Tehát én azt mondtam, hogy a konfiguráció fájlokban van, és azt is mondtam, hogy ez nem teljesen igaz. Azért nem teljesen igaz, mert fájlokat olvasgatni állandóan eléggé lassú. Úgyhogy két helyen van az aktív konfiguráció, az adatbázisban el van cache-elve, van egy gyors tár az adatbázisban, ami gyorsan elérhető, és van az aktív konfigurációs könyvtár, ami viszont fájlformában tárolja ugyanazokat az információkat, de ezeket éles környezetben nem olvassa a Drupal a fájlokból, hanem az adatbázisból olvassa. Tehát amikor megváltoztatjuk a konfigurációt, akkor ebben az aktív konfigurációs könyvtárban változnak újra a fájlok. Szintén visszatérve egy előző fóliára, azt mondtam, hogy van ez a sites csillag config aláhúzás valami. Ez az aktív konfigurációs könyvtár, ott egy alkönyvtárban van, amit aktívnak hívunk. Szeretnénk ezt a változtatást átemelni egy másik állapotának, ennek a másik állapotára ennek a webhelynek, mondjuk ez a fejlesztői szerverünk, és szeretnénk az éles szerver ezt a változtatást elvinni, akkor fognunk kell ezt az aktív konfigurációt és elvinni máshova. Most az egyik módszer, ahogy ezt tudjuk elvinni máshova, amit bemutatott a Gyula, a felhasználói felületen lehet exportálni az összes konfigurációs fájlt egy darab zip fájlba letölteni a saját gépünkre, és akkor az összes YAML fájlt zip fájlban rendelkezésre fog számunkra állni. A másik lehetőség pedig az, hogy ezt mondjuk elmásoljuk, vagy belemergeljük egy másik verziókezelő branchbe, amit az éles szerverhez használunk, és akkor az éles szerverünk tanulom, hogy igaz van a Drupal 8, akkor itt be fog jönni ez a fájl. Na most, ezt nem az éles konfigurációs könyvtárba fogjuk bemásolni, mert az előbb említettem, hogyha szerkezgetjük az éles konfigurációt, az ugyanolyan core hackerésnek számít, mint hogyha szerkezgetjük magát a kódot. Ugyanis a Drupal valójában azokat a fájlokat nem használja, amik az aktív konfigurációban vannak, hanem kell, hogy azt aktív konfigurációnak hívják, hanem az adatbázisban lévő fájlokat használja. Tehát amikor azokat importáljuk, azokat a fájlokat, akkor mindenféle cache-eknek törlődniük kell, az oldal cache-nek törlődnie kell, hogy az új cím megjelenjen, hogyha ez egy új tartalomtípus, amit importáltunk, akkor azoknak az entitás hookoknak meg kell hívódniuk, amik a tartalomtípusokhoz tartoznak, stb. Stb. Tehát ezt nem lehet csak úgy odamásolni az éles szerverre. Úgyhogy erre a célra a Drupal 8-ban van egy staging konfigurációs könyvtár. Tehát ez egy olyan környezet, ahol nyugodtan bemásolhatjuk azokat a fájlokat, vagy ahogy Gyula bemutatta, feltölthetjük a webfelületen azt a zip fájlt, és az kitömöríti azt a zip fájlt a staging könyvtárban. És az a staging könyvtár az aktív könyvtár mellett található, és akkor most már ugye az aktív könyvtárban az van, hogy az éles webhelyen az aktív konfiguráció, tehát ez a régi konfiguráció, és tartalmaz az összes olyan változtatást, ami az éles webhelyen azóta megtörtént. A staging könyvtárban pedig az új konfiguráció van, amit most hoztunk a fejlesztői szerverről. Tehát ott van egymás mellett a kettő, és akkor most kész van arra, hogy importáljuk. Ami akkor történik, az ha volt a Gyuláról esetleg szintén, akkor ezt láthatjátok, ha nem, akkor pedig most megtudjátok, hogy van egy Synchronize füladópálya 8-ban, amivel ezt a kettőt lehet szinkronizálni egymással. Tehát a Synchronize-nál tulajdonképpen az történik, hogy a Drupal Sites könyvtárában van két könyvtár konfigurációnak, és ezt a kettőt összehasonlítja a Drupal. Megnézi, hogy az Active és a Staging miben tér el egymástól. És akkor itt közli velünk, hogy a System Site az eltér, és van egy View Differences nevű gomb, amit meg lehet nyomni, és akkor megmutatja nekünk egészen pontosan, hogy mi változott ebben a fájlban. Ez egyébként észreveszi azt is, hogyha eltűntek fájlok, vagy ha megjelentek új fájlok. Ugye, hogyha létrehozok egy új tartalomtípust, meg egy csomó fieldet hozzá, és így tovább, és így tovább, akkor azok itt meg fognak jelenni, hogy hé, ezek új fájlok. Ha pedig töröltünk mondjuk egy view-t, akkor meg fog jelenni, hogy eltűnt az a view. Tehát az egész kompletten minden változás meg fog jelenni. És őt ugye össze tudjuk vetni, hogyha az élesen is megváltozott egy-két dolog, akkor mi a különbség, és akkor melyiket szeretnék igazából átvenni. Tehát ez van a staging konfigurációban. És ennek az oldalnak az alján van egy gomb, hogy akkor most ezt szeretném szinkronizálni tényleg, és akkor az történik meglepetésszerűen, hogy a Drupal bemásolja az adatbázisba és az aktív konfigurációs könyvtárba ezeket az új dolgokat, és akkor ez megjelenik a felhasználói felületen is. Tehát tulajdonképpen a mágia Drupal 8 konfigurációban abban rejt, hogy ezek a fájlok, ezek elmásolhatóak a webhelyről. Aztán azokat a fájlokat meg tudjuk változtatni, ezeket visszamásolhatjuk a webhelyre, de nem ugyanoda másoljuk vissza, ahonnan elmásoltuk, hanem egy staging könyvtárba másoljuk be. Akkor a Drupal össze tudja hasonlítani az éles verziót a staging verzióval, meg tudja nézni, hogy miket változtattunk. Milyen új dolgok vannak, milyen régi dolgokat töröltünk ki, milyen fájlokban milyen változás van. Ez nagyon ideális az a YAML formátum arra, hogy ezt a differenciát, ezt a különbséget meg tudjuk nekünk mutatni, mert nagyon kevés a szintaxis a fájlban, úgyhogy amik megváltoztak, azok tényleg megváltoztak. És akkor, hogyha ez nekünk tetszik, akkor azt mondhatjuk, hogy ez szinkronizálja. Akkor minden hook, aminek kell, lefut a Drupal oldalon, a cache-ek törlődnek, amiknek kell, stb. És akkor élesedik az új konfiguráció. Tehát tulajdonképpen ez valósítja meg a szétválasztást a tartalom és a konfiguráció között. Tehát ez igazából az alapmegoldás a konfigurációs rendszerben, és ami fantasztikus szerintem az, hogy ugyanez a szisztéma működik, teljesen mindegy, hogy a webhely nevéről van szó, vagy tartalomtípusokról, vagy view-król, vagy menükről, vagy új szótárakról, vagy bármilyenről. Na most eredetileg ennek a kezdeményezésnek az is célja volt, hogy a tartalom szinkronizációt is megoldja, ebből nem lett semmi. Úgyhogy ugyanezt a tartalommal nem tudjátok megcsinálni. Tehát, hogyha létrehoztok egy új menüt, az nagyon jó, létrehoztatok az új menüt, azt lehet importálni, de a menüpontokat nem. Ugyanez igaz a tartalom típusnál, létrehoztatok a tartalom típus, de az új tartalmakat ezzel a módszerrel nem lehet beimportálni. Erre sajnos nincsen core megoldás, remélhetőleg ez kontrib megoldás, ez szerintem önmagában már egy óriási erőműködés. Na most van még egy-két dolog, amit szeretnék kiemelni, mert még ezeken a szinteken felül van, de nagyon érdekes és izgalmas. Az egyik, ez a típusos konfiguráció. Ugyanis azt láttátok, hogy ebben a konfigurációban vannak karaktersorozatok, meg számok, meg true, false, meg ilyen csodák. És igazából, amikor kezeljük az adatokat, akkor ezt nem feltétlenül kell nekünk kezelni. A Drupal 8-ban lehet típusos konfigurációt csinálni, mert azt jelenti, hogy igazából el lehet magyarázni, hogy annak a konfigurációnak milyen a típus struktúrája. Ez olyan, mint egy adatbázis séma az adatbázisoknál, csak ez a konfigurációnak a sémája. Tehát mondjuk a System Maintenance YAML, az ugye azt tárolja, hogy most karbantartási módban van az oldal, vagy nem. És az enable az 0 vagy 1, illetve true false igazából, ez itt szintén egy hiba a szlájdokon, tehát akkor true false-nak kellene lennie, és a message pedig egy karaktersorozat. És akkor ennek van egy sémája, ami elmagyarázza, hogy ez egy mapping, ez egy asszociatív társítás, és ebben két kulcs van, van az enabled kulcs, ami egy boolean, true vagy false, és van a message kulcs, ami egy text, ami egy üzenet a felhasználónak. Na mire jó ez a típusosság? Ez a típusosság pont arra jó, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el, tehát egy sikeresen elkövettem, hogy a boolean helyett ott egy szám jelenik meg. Például, amikor ünlapokat csinálunk Drupalban, akkor ugye az új lapokban minden szövegesen jön vissza, minden, a checkboxok, a szerekboxok, minden szövegesen jön vissza, és amikor visszamegyük a konfigurációba, akkor ez is szöveges lesz. Na most ez borzalmas a különbségek megállapításához. Tehát ugye az előbb mutattam, hogy megváltozik a konfiguráció, és egy csodálatos diffet lehet, hát, hogy mi változott meg. Na most ezen a típusait állandóan változik az új lapok miatt, és a false-ból nulla lesz, meg egy, meg ilyesmi, akkor egy csomó változtatást fogunk látni, annak ellenére igazából itt történt változtatás. Úgyhogy ezt a típusos információt használja a dopár rövidesen majd arra, hogy az összes adatot megfelelő típussal mentse el, és akkor tényleg csak akkor fog változtatás történni, hogyha tényleg is megváltoztatunk. Ezt még jelenleg nem használja a dopár, hogy típusosan mentse el az információkat, ugyanis ezt eredetileg azért vezettük be, hogy fordítható legyen a konfiguráció, ugyanis ez alapján új lapot is lehet generálni a konfigurációhoz, amivel fantasztikus mágia. És a fordíthatóság az tulajdonképpen a konfiguráció változatoknál jön be, ami még egy réteg a konfiguráció fölött. Ugye volt régebben ez, hogy globálisan felül lehetett írni a konfigurációt, amit a StrongArm is használ többek között. Ez most is van a Drupalban, ugyanaz a conf globális tömbben van benne, borzalmasan néz ki. Fogod ezt a conf globális tömböt, azt mondod, hogy a System Maintenance Message-et szeretnél átírni, és egyszerűen átírod. És Drupalban van egy rendszer, ami felkapja ezeket az adatokat, és ezt, mint egy ilyen változatot, ráteszi a konfigurációra, nem menti vissza a beállításokhoz, hanem ez egy ilyen futásidő változtatásként kezeli. Tehát ugyanúgy lehet ilyen futásidő változtatásokat használni, és ezt ugye bármit mentünk a beállításokba, ezt nem lehet felülírni, mert ez kódban van. Úgyhogy a StrongArm-nak itt van egy újabb esély, hogy a Drupal 8-ban is csípunkhass. A másik ilyen változat kezelés, ez a fordítás, ami pedig azt támogatja, hogy több nyelvű változatnak felvehessünk a konfigurációhoz. Az is viszont egyszerűen van megoldva, ugyanis van maga a konfiguráció, ami a System Maintenance jelöl, ezt láttuk most már többször az előbb, és erre vannak változatok, van egy magyar nyelvű változat, meg egy olasz nyelvű változat ebben az esetben, és az csak azt tárolja, hogy mi különbség van az eredeti konfigurációhoz képest. Tehát amikor magyarul van szüksége a maintenance üzenetre, akkor betölti a rendszer az alap konfigurációt és a magyar változatot, rátölti az eredeti konfigurációra, és amikor az olasz van szüksége, akkor az eredeti rátölti az olaszt. Ezek nem írják föl az eredeti konfigurációt, mivel a rendszer tudja, hogy ez egy olyan változat, amit csak úgy töltött be, és ez nem az eredeti konfiguráció része. És aztán van egy ilyen csodálatos fordító modul, ami ezeket mind összekapcsolja egy rendszerbe, tehát fogja azt a sémát, amit láttatok az előbb, az alapján generál egy űrlapot, tudja, hogy mi milyen típusú, úgyhogy tud generálni űrlapot, tudja, hogy minek mi a felirata, úgyhogy tud generálni egy űrlapot, fogja ezeket a változatokat, ezeket betölti az űrlapba, akkor ezt át lehet írni, és ez elmenti a változatokat a fejrendszerbe, és onnantól kezdve ezek a változatok mind fordítások élesek lesznek a weboldalon. Úgyhogy annak köszönhetően, hogy minden ebben a konfigurációs rendszerben van, a site-névtől a view-on át, a tartalomtípusokig, a mezőkig, stb. És azért, mert ez a rendszer támogatja ezt a típusos sémás megoldást, és ezek a változatok lehetségesek, innentől kezdve az összes konfigurációt le lehet fordítani bármilyen nyelvre. Ha csinálsz egy view-t franciául, azt lefordíthatod németre, csinálsz egy tartalomtípust magyarul, azt lefordíthatod angolra, és bármilyen káoszt létre tudsz hozni, amit csak akarsz. Ez egyébként azért nagyon hasznos, mert ugye ami a Drupalból alapból jön, azok angolul vannak, amit te létrehozol, az meg lehetséges, hogy magyarul lesz, és akkor angolban le tudod fordítani magyarra a dolgokat, amit te magyarul hozol létre, azt pedig a Drupal tudni fogja, hogy te magyarul hoztad létre, és akkor már az, hogy egy magyar webhelyet létrehozzál, ezt ugyanúgy fogod használni, hogy lefordítsd az eredeti angol dolgokat. DPR-nek össze tulajdonképpen ezek az alrendszerek, és egy ilyen eszméletlenül hasznos dolgot hozunk létre. Ez a konfigurációs fordító modul, ami remélhetőleg hétfőre már nem lesz a Drupal 8-ban, de most még nincs, illetve fél órában ezelőtt még nem volt. Tehát, hogyha össze kéne foglalni, akkor ez az új konfigurációs rendszer úgy működik, hogy fájlokban tárolja ezt a konfigurációt, ami teljesen elkülönül az adatbázistól, legalábbis csak keserésre használja az adatbázist. Ez így verzió kezelhető, mert ezek a fájlok nagyon kevés szintaxissal rendelkeznek, és maguk a változtatások, tényleges változtatások lesznek, és ez verzió közelhető így ebben a formában. fejlesztői környezet szétválasztását úgy, hogy van egy éles könyvtárad, meg egy staging könyvtárad, amiket össze tud hasonlítani, és tudja importálni a staging-ből az élesbe ezeket a változtatásokat. Ez az entitás rendszer lehetővé teszi azt, hogy nagyon összetett konfigurációkat kezeljünk, akár GIO-t, tartalomtípust, mezőket, stb. Ez a típusos konfiguráció lehetővé teszi azt, hogy a változtatások tényleg csak akkor történnek meg, ha az adat változik, és ha a típus változik, vagy benne másokban ne legyen ilyesmi. A változatok kezelése lehetővé teszi azt, hogy továbbra is lehessen strongálnot használni, hogy ne tudja a user bármit átírni, ha akar, illetve hogy lefordítható legyen a Drupal több nyelvre. És ezeknek az összessége a változatok, a típusosság és a file rendszer lehetővé teszi, hogy fordítható is legyen az adat. Ha bárki további információkra vágyik, akkor csodás dokumentáció van minden a rendszerről, kódpéldákkal, stb. Majd írsz csatorna, amin elérhetőek a fejlesztők, és lehet őket zaklatni a különböző problémákkal, és van egy issue queue, amiben az összes jelenleg létező issue megtalálható. Itt még mindig vannak dolgok, amiket dolgozunk, úgyhogy nem teljesen kész a rendszer, de nagyon jól látható. Érkem ennyi lett volna az előadás, úgyhogy ha van valakinek kérdések, akkor szívesen fogadom. Az volt a kérdés, hogyha a staging állapotban élesített valamit, és az élesedés változott valami, de ugyanúgy a fejlesztőjét is változott valami, akkor mi történik? Hát ha pontosan ugyanaz a változás, akkor a diff-nél ugye nem lesz diff, tehát akkor ez nem okoz problémát. Hogyha mások a változások, akkor attól függ, hogy különböző fájlokban történt a változás, hogy a különböző fájlokban akkor indiferens, ugye akkor nem kell összefésülni, mert fájlokként van a változás összefésülési probléma. Hogyha egy fájlon belül több változás is volt, és ezeket kellene valahogy összefésülni, akkor most nem tudom, hogy ezzel a felhasználói felület hogyan dolgozik, de itt emberi döntésre van szükség az, hogy te pontosan hogyan szeretnél ezt összefésülni. Tehát ezt nem lehet automatikus összefésülni. Igen?
Ugye miben tárol a Drupal gyorsaságot? Gyakorlatilag aktív az élesnek a könyvtára, és lokális, hogy lokális vektori változtatás, az is elvi magam a könyvtára menni a Drupal, ami van aktív. És hogy csinálsz egy kusolásnak, hogy ugye akkor az connector számít, tehát ezt mondjuk, hogy jó, hát ez hova dolgozol akkor, vagy hogy dolgozol, hogy
az volt a kérdés, hogy ugye a lokális szerveren van egy staging könyvtárad, meg egy éles könyvtárad, és ugyanez van az éles szerveren is. És hogy a lokális szerveren is az éles fájlokat menti a Drupal, meg az éles szerveren is az éles fájlokat menti a Drupal, és ezt gitben kezeljük, és commitoljuk rá a változtatásokat, akkor ezt hogy lehet élesíteni. Na most, amit gitben kell kezelni, az a staging könyvtár, ugyanis az éles szerveren mindig a stagingből tudod beimportálni a dolgokat. Itt igazából a gitben a staging könyvtárat kell tenni, és amikor update-eled a git repo-ból az éles szerveredet, akkor ott utána importálnod kell a konfigurációs rendszerrel együtt. Tehát nem elég a update-elni git-ből, hanem a konfigurációban is kell importálni. Úgyhogy a fejlesztői szerveredet vagy azt tudod csinálni, hogy összeszimlinkeled az élest a staging könyvtárral, és akkor ugyanaz a könyvtár, mert neked teljesen mindegy a saját gépeden, és akkor a staging-be is ugye elmenti, mint az aktívba. És a staging-et committolod gitbe, az aktívat nem. Vagy pedig azt csinálod, hogy a staging-be átmásolod és mondjuk committolod be, tehát manuálisan átmásolhatod, amikor boldog vagy a változtatásaidban. Az azért lehet jó, mert akkor te is tudsz az éles szerverről lehívni, mi konfigurációt a saját lokális staging-edbe, és ott is ugye ugyanúgy össze tudod merge-olni.
Nem lehet konfigurálni, melyik kárvaid legyen? Tehát az, hogy a lokálhoz a staging legyen aktív, az aktív legyen a staging-edbe, hogy egy keresztül.
Az volt a kérdés, hogy nem lehet a keresztbe konfigurálni a kettőt. Ez lehetséges, hogy lehet, én ezt nem néztem, hogy lehet, hogy, tehát, hogy a conf tömbben van neki ilyen beállítás, vagy egy settings tömbben van neki ilyen beállítás, a Drupal-nak ott van, és ott lehet, hogy ezt át lehet, tehát keresztbe lehet állítani manuálisan, mindenképpen a settings PHP-ból ezt meg lehet tenni. Jó, még egy is utána bepénz.
Sokszor van az ügyfél igény, hogy ők fordítanak majd a területet, akkor én mondjuk azt mondja, hogy maga a Drupal angolul legyen, de amit fordít, azt németre akarja beírni. Ezt lehet csinálni, hogy mindig össze van kötve azzal, hogy a német
volt a kérdés, hogy a gyakori ügyvédigényed, amikor németre akarunk fordítani bármit, akkor nem feltétlenül németül szeretnék látni a felületet. Mert mondjuk nem értjük a németet, csak bekopizunk valamit valamiból, amit küldnek nekünk, hogy az jó német. Ez probléma tulajdonképpen azért, mert ez a variable modul az úgy működik, hogy változtatja a felület nyelvét, és akkor itt kell beírod az értékeket. Ez nem úgy működik. Ez úgy működik, hogy az adminisztrációs felület nyelv az független attól, hogy milyen nyelv már akkor dolgozol. Tehát az adminisztrációs felület nyelv az lehet magyar, és te a magyar felületen fordíthatsz angolból franciába valamit. Ez nem az semmilyen. Jó, erre volt idő, mindenkinek kellemes születet, és köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Gábor, a felületet, és a megszokott a hímen nagyon színvonalás.